a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptembertől ismét elindul a mesterséges intelligencia alkalmazásai képzés, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara, valamint az Információs Technológiai és Bionikai Kar összefogásából született meg. Egyedülálló a szakirányú továbbképzések piacán. Tornai Kálmán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának oktatója a mesterséges intelligencia alkalmazásaival kapcsolatban elmondta, egyre kevesebb olyan terület van, amelyre ne lenne hatással az MI néhány éven belül, ezért nem a szakmai területet érdemes kiemelni. Azoknak ajánlja a képzést, akik egy lépéssel a többiek előtt szeretnének járni ebben az új világban. Ugyanakkor, ha mindenképp szeretnénk kiemelni néhány szakterületet, ahol különösen nagy segítségünkre lehet a képzés során elsajátított szaktudás, akkor a marketinget, a kommunikációt, a jogot, a vállalati vezetést és a gazdasági, valamint társadalomtudományt említhetnénk, mondta Tornai Kálmán. Már csak nem 2000 embernek nyújtott segítséget a Vöröskereszt balatoni elsősegélynyújtó szolgálata, közölte a szervezet az MT-vel. Azt írták, hogy a 2007 óta működő szolgálat idén 13 település, 19 strandján, strandonként 2 önkéntessel biztosítja a sebesülések és rosszul létek ellátását egészen augusztus 20-áig. A Dériné Fesztivál a Dériné program esszenciája, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium önművészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára, Sátor Aljóújhelyen, a rendezvény sorozat megnyitóján. Novák Irén hangsúlyozta, a Dériné program egyedülálló kezdeményezés, mert képes megszólítani a magyarországi teátrumi élet résztvevőit. Hozzáfűzte, a program hidat épít az előadó művészeti intézmények, az alkotó közösségek és a befogadók között is. Az ukrán-magyar határszakaszon 6423-an léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5447-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Koronavírussal fertőződött meg Joe Biden, az elnök lemondta szerdai kampányprogramját, közölte a Fehér Ház. A közlemény szerint az elnök be van oltva és az ismétlő vakcinát is megkapta, ezért tünetei enyhék, de hazautazik otthonába, ahol karanténba vonul. Ez alatt az idő alatt is ellátja hivatali teendőit, a Fehér Ház pedig rendszeres tájékoztatást ad az elnök állapotáról. Pénteken kezdődik a Forma 1 Magyar Nagy Díj. A 39. Forma 1-es Magyar Nagy Díjat pénteken, szombaton és vasárnap rendezik meg a Mogyoródi Hungaroringen. Fontos, hogy a fiatalokat érdekelje a közélet, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára szerdán a szlovákiai Gombaszögi nyári táborban, ahol a Kárpát-medencei magyar ifjúságról szóló pódium beszélgetésen vett részt. Nagy Varga Zsófia, ahogy állnak a fiatalok című beszélgetésen kiemelte, a minisztériumon belül lényeges szempont, hogy egyes programok a határon túlra is eljussanak. Elmondta, az ifjúságpolitikán belüli tehetséggondozás keretében sok ösztöndíj működik a határon túl, szinte ugyanolyan formában, mint a magyarországi fiatalok számára. Több olyan programot is meghirdetnek, mint amilyen az Ady Endre ösztöndíj, vagy a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj. Az uniós tagállamok nagykövetei megállapodtak az Európai Unió tanácsának 2025-ös uniós költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontjáról, mely összesen 191,53 milliárd euró kötelezettségvállalást és 146,21 milliárd euró kifizetést tartalmaz, tájékoztatott az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége. Meghosszabbítja, de harmadfokról másodfokra módosítja a hőségriasztást az ország egész területén, az országos tisztifőorvos péntektől vasárnap éjfélig, közölte szerdán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mint írták, A szervezet hőszabályozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az egészségi állapot, a táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja. A folyamatos melegben pedig fokozódik a szervezet terhelése, ezért fontos, hogy a lehető legelővigyázatosabbak legyünk a meleg napokon. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. Az ország déli és keleti határvidékein időnként több lehet a gomoly felhő, ezeken a tájakon előfordulhat zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Bártos Krisztián atyát, az Egri Főegyházmegyei kateketikai iroda vezetőjét. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy július 1-e és 4-e között az Egri Főegyházmegye hitoktatói számára lelki gyakorlatot szerveztek a kateketikai iroda munkatársai. Minden évben, amikor lezárul tanév, a hitoktatók számára van egy néhány napos ilyen elvonulási lehetőség. Az idei évben hogyan alakult ez a négy napos lelki gyakorlat, ki volt az előadó, és miért fontos az, hogy a hitoktatók számára is legyen lelki gyakorlat?
Akkor kezdeném itt a végén, hogy miért fontos. Ugye nyilván a hitoktatóknak a személye, illetve az a szolgálat, az a feladat, amit ők végeznek, ugye ez egy elhivatást kíván azért tőlük. Fontos, hogy az evangéliumról beszélni, tanítani, és még inkább ugye tanúságtétellel a gyerekek elé élni, azt egy olyan lelkülettel, egy olyan lelkiséggel lehet, ami a mindennapos lelki életet jelenti. Ami azt jelenti, hogy időközönként akár egy-egy lelki gyakorlaton is részt veszünk, amikor elmélyülünk a saját lelkünkben, a saját egyéniségünkben, annak megismerésében elmélyülhetünk abban, hogy hogyan közeledhetünk jobban a feladathoz, amit végzünk, hogyan közeledhetünk jobban Jézus Krisztushoz, akit követni akarunk, vagy éppen ahogy az idei lelki gyakorlatnak a témája is engedtett bennünket következtetni arra, hogy akár az egyházunkhoz is ugye közelebb kerülhetünk. Az egyház, amely Krisztus teste, amely Jézusnak az életét és tanítását kívánja elvinni az emberekhez, vagy éppen az embereket ő hozzá. Ennek az idei lelki gyakorlatnak a témája az, hogy miért szeretem az egyházamat. Mert azt a feladatot, amit végeznek a hitoktatóink is, vagy én akár személy szerint a papságomban is megélek, azt ugye úgy lehet végezni, ha szeretem az egyházat, ha szeretem Jézus Krisztust, ha valóban fontosnak tartom azt, hogy az emberek számára is őt elvigyem, hogy őt, Jézust és az embereket közelebb vigyem egymáshoz. És nyilván ehhez szükséges, hogy én is közelebb kerüljek ő hozzá a lelki életemen keresztül. Egy lelki gyakorlat ebben tud bennünket segíteni. Az irodánknak, ha most leegyszerűsítve mondanám, nyilván azért ettől több rétű, de ugye feladata a hitoktatók továbbképzésének a szervezése, és ennek két alapvető pillére a szakmai és a lelki továbbképzéseknek a szervezése. Ugye a szakmai továbbképzéseinket általában a tanév közben szoktuk megszervezni hétvégék alkalmával, illetve nagy konferenciák keretében, általában ez ugye két évente van, akkor is több napos együttlét van a hitoktatók számára, de ugye ezek az összejövetelek inkább szakmai jellegűek, előadások. A lelki gyakorlat pedig a lelki képzést, lelki továbbképzést igyekszik segíteni. Nyilván minden embernek és így minden hitoktatónak is a saját lelki ismeretbeli kötelessége az, hogy a saját lelkével foglalkozzon. Nekünk inkább talán az, hogy lehetőséget biztosítsunk számukra, hogy az irodánk által szervezett lelki gyakorlatokon részt tudjanak venni. Itt ugye az egyházmegye támogatja a részvételt, úgymond nekünk kell kigondolni, hogy kit hívunk meg lelki gyakorlatvezetőnek. Tehát a hitoktató gyakorlatilag egy kész lelki gyakorlatot kap, és hát amellett is fontosnak tartjuk azt, hogy ezeken részt vegyenek a hitoktatóink, hiszen nem csak maga az a lelki feltöltődés, a elmélkedések, amit végighallgatnak, az sokat jelenthet számukra, akár a saját lelki fejlődésük szempontjából, hanem ami miatt még szintén fontos, hogy a többi hitoktatóval is tudnak itt találkozni, mert lelki gyakorlatra elmehetek ugye máshova is, ahol mondjuk hívek lelki gyakorlata van, de lehet, hogy hitoktatóként ott én egyedül vagyok. Ezen a lelki gyakorlaton pedig ugye csak hitoktatók vannak, olyanok vannak, akik ugyanazt az utat járják, mint én, egymást tudjuk segíteni, akár a szabad időben, úgymond azt jó felhasználva beszélgetések kapcsán, vagy akár a kiscsoportos beszélgetések is erre jó lehetőséget tudnak adni, hogy a hitoktatók egymással megosszák tapasztalataikat, segítsék egymást, akár tanácsokkal is, és hát így gazdagodjanak mindannyian. Tehát fontosnak ugye tartjuk ezt a feladatot, meg ezt a jellegű, úgymond lelki gyakorlatot, amit minden évben, amikor ugye befejeződik a tanév, de még úgymond talán a nyári szabadságolásra még nem mentek el se a hitoktatóink, se ugye nem szerveztek családi programot, tehát még így a tanév vége úgymond lezárásaképpen részt vehetnek egy ilyen lelki gyakorlaton, ami talán fizikailag nem annyira megerültető, lelkileg viszont talán felemelő tud lenni. Úgyhogy ezt mindig így szoktuk július első hetébe úgymond megszervezni, az első héten, amikor hétfőtől csütörtökig, ez egy ilyen állandó időpont nálunk.
Az idei lelki gyakorlat témája, ahogy említette Krisztián atya, az, hogy miért szeretem az egyházamat. Mi az egyház? Bennem felmerül ez a kérdés, mert van, aki azt mondja, hogy az egyházba papok tartoznak, van, aki azt mondja, hogy az egyház, ugye mi vagyunk a hívők közössége. Mi a kiinduló pont? Mi az egyház?
Hát az egyház ugye a Krisztus hívőknek a közössége, tehát nyilván sokan gondolják úgy, hogy az egyházról, amikor beszélünk, akkor a klérusról beszélünk, tehát a papságról, úgymond püspökatyákról, szentatyáról, tehát hogy ez az egyház. Nyilván lehet ilyen összefüggésben is beszélni az egyházról, de azért alapvetően tágabb jelentése van, tehát a Krisztus követőinek a közössége, ugye, az egyház, tehát ebbe beletartoznak természetesen a hívek is, beletartoznak a hitoktatóink is, de beletartozhatnak a hittanos gyerekek is, tehát ugye ez egy jóval tágabb közösség az egyház.
Ilyen formában éppen ezért kérdeztem meg, hogy miért szeretem az egyházamat, hogy a téma is egy nagyon-nagyon szerteágazó. Miről szól ez a 4 napos lelki gyakorlat?
Az én elképzelésem szerint az egyházamat miért szeretem, az pont, hogy azt a téves elképzelést is akár el tudja hárítani, vagy ezt a téves gondolkodást, amikor néha megjelenik az emberek részéről egy olyan gondolat, hogy Krisztus igen, egyház nem. Tehát, hogy Krisztust szívesen magaménak gondolom, vagy Krisztushoz szívesen közelebb kerülök, nem tudom én, az egyéni imádságon keresztül, de az egyház, amit kínál, és ebben az összefüggésben ők inkább a papságra, a klérusra gondolnak, az egyház, amit kínál, az nem kell. Tehát nem járok szentmisére, nem részesülök a szentségekbe, mert az nem kell. Tehát nekem nem kell ez az úgynevezett egyház, nekem nem kell az én hitem megéléséhez. Na most ugye ebben az összefüggésben az egyház nem a teljes egyházat jelenti, tehát nem egészen jól használódik ez a gondolat, amikor esetleg egyes emberek így fogalmazzák meg. De ugye az egyház, mint olyan, ugye nem csak a klérust jelenti, tehát igazából ebbe beletartoznak a hívek is. Amikor feltesszük azt a kérdést, hogy miért szeretem az egyházamat, akkor nem azt jelenti, hogy miért szeretem a Szentatyát például, mert milyen tanításokat ad, vagy miért szeretem a püspököket, vagy éppen miért szeretem a papomat. Lehet ilyen kérdést feltenni, de akkor tehát a miért szeretem az egyházamat, ugye nem csak ez tartozik bele, hanem tovább lehet menni. Miért szeretem a hívek közösségét? Miért szeretem a hittanos gyerekeket? Tehát akiket tanítok. Tehát, hogy ez egy tágabb témakör, és egy izgalommal várom, hogy a lelki gyakorlat mely területekre fog kiterjedni, mert nyilván ez egy elég tág témakör, tehát sok minden belefér.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában megközelítőleg most 60 köznevelési, közoktatási intézmény tartozik. Az egyház ugyanakkor biztosítja a nem fenntartásában működő oktatási, nevelési intézményekben is a hitoktatást. Ez itt az Egri Főegyházmegye területén megközelítőleg, vagy nagyjából hány hitoktatót jelent?
Nyilván a hitoktatók létszáma azért, hát nem azt mondom, hogy napról napra változik, de azért eléggé gyakran ugye változik. Mi ugye a felé szoktunk tendálni, vagy alakítani a dolgokat, hogy lehetőleg ugye ez tanév végén változzon, tehát hogy az egész tanévet vigyék végig a hitoktatók, de sajnos előfordul, hogy évközben is van változtatás. Ezért inkább egy körülbelüli adatot mondanék, 350 hitoktató van körülbelül az egyházmegyénkben, ami magában foglalja a munkaviszonyosokat, óraadókat egyaránt, tehát hogy ez egy ilyen összlétszám.
Ebből a létszámból most hány hitoktató vesz részt ezen a 4 napos lelki gyakorlaton?
Bejelentkezettek száma az 87 hitoktató. Most ennyi a háznak a kapacitása.
Nem véletlenül így vezettem fel ezt a létszámadatokra vonatkozó kérdést, hogy vannak az egyház megye fenntartásában működő iskolák, ahol szükség van hitoktatásra, és nyilván az egyház is biztosít valamennyi köznevelési közoktatási intézményben lehetőséget arra, hogy a diákok hittant tanuljanak. Nem azonos kihívásokkal, nem azonos feltételekkel, nem azonos problémákkal vagy örömökkel szembesülnek ilyenkor a hitoktatók. Hogyha így visszatekintünk az elmúlt esztendőre, akkor mik voltak a legnagyobb örömök vagy kihívások a hitoktatók és a hitoktatási iroda életében?
Hát nyilván talán a örömöket és kihívásokat a hitoktatóktól kellene megkérdezni, mert ők vannak benne a mindennapokban, ugye a hitoktatásban, tehát mi egy más szemszögből látjuk a helyzetet. Úgy tudnám fogalmazni most így talán röviden, hogy maga az egy nagy kihívás, hogy ennyi helyszínen kell ugye a hitoktatást biztosítani, vagy hogy kell-e. Nyilván megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy legyen mindenhol hitoktatás, hiszen ha van egy ilyen lehetőség, hogy ugye az etika oktatást ki lehet váltani a hittannal, erre lehetőségként tekintve nyilván a plébános atyák is megpróbálnak mindent megtenni, hogy lehetőleg ugye ne csak az egyházi iskolákban, hanem az állami intézményekben, iskolákban, sőt, ahol van lehetőség óvodákban is, legyenek hittanos foglalkozások. Viszont azt is látjuk, hogy egyrészt az is nehéz volt, hogy ugye felmenő rendszerben, de most már ugye minden évfolyamon van hitoktatás általános iskolában, és ez a hitoktatók létszámának is egy jelentős emelkedését hozta magával. Tehát nagy a feladat, amit el kell látni, és maga ez egy kihívás, és ami nehézség, az utánpótlás is. Tehát az a tapasztalat, hogy előfordulnak inkább kisebb települések, ahol esetleg iskolák pedagógus hiánnyal is küzdenek, és sajnos ez ugye a hitoktatást is bizonyos módon érinti. Előfordulnak úgymond úgynevezett átigazolások, tehát hogy esetleg valaki hitoktatóként dolgozott mondjuk az előző években, de utána kapott egy olyan lehetőséget, hogy esetleg más területen megmaradjon az iskolánál, de más területen dolgozzon, tehát van ilyen is, és nyilván ez újabb-újabb kihívás, tehát összefoglalva úgy tudnám mondani, hogy a hitoktatói állománynak a folyamatos pótlása, ez nehézségekbe ütközik, tehát ahogy talán a pedagógus hiány is jelentkezik, vagy különböző legalábbis szakoknál előfordul, ugyanígy a hittan is ide sorolható, hogy azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy talán egyre nehezebb főleg mondom kisebb településeken megoldani. Ugye az is nehézség, hogy a meglévő óraszámát, például egy főállású hitoktatónak a 24 óráját, ha nincs egyházi iskola mondjuk a közelben, akkor az azt jelenti, hogy ha 8 órája van egy intézményben, akkor 3 intézményből kell összeszednie. Ez már megint egy olyan nehézség, ami hát úgy mondjam nem könnyíti meg a hitoktatóknak a pótlását, ha valaki kiesik esetleg ebből a feladatból. Örömök azok szerintem vannak, erről a hitoktatók talán annyiból jobban tudnak beszámolni, hogy ők vannak a gyermekek között, és ők érzik azt, hogy ez a nem könnyű feladat, de hogyha a hitoktató katekéta ugye megfelelő lelkülettel, lelkesedéssel igyekszik végezni a feladatát, szolgálatát, akkor szerintem a Jóisten kegyelme is hozzásegíti ahhoz, hogy nagyon sok örömet találjon a hitoktatásban, és az a tapasztalat én, ahogy hallottam hitoktatóktól beszélgetésekből, hogy sokszor azok a területek, amit úgy gondolnánk, hogy nehezebbek, mondjuk hátrányos helyzetű gyerekek vannak például a csoportban, vagy szegényebb vidékek, vagy bármi más szempontból ugye nehezebbnek tűnő terep, de sokszor ott tapasztalnak meg nagyobb örömöket, amikor a hitoktatást végzik, tehát más talán a légköre a hittanóráknak. Persze az egyházi intézményeink, amik pedig nyújtanak egy, hogy mondjam, otthonosabb légkört, és talán emiatt bizonyos szempontból mondhatni azt, hogy könnyebb terep, más szempontból viszont nehezebb, mert talán nagyobb az elvárás, hogy egy egyházi intézményben, tehát úgymond többet várunk el, hogy ott ugye történjen. A gyerekeken akár a hittanfoglalkozások kapcsán is, ugye eleve heti 2 órás szokott lenni a hittanfoglalkozás, és nyilván nagyobbak az elvárások, de ott megint másabb jellegű örömek vannak. Talán abból fakadóan is, hogy mondjam, a hitoktató esetleg szabadabb tud lenni az elképzeléseivel, vagy jobb támogatást kap. Bár azt mondhatom, hogy nincs tudomásunk arról, hogy akár államiskolákban is nehezebb lenne, tehát azért pozitívan állnak a hitoktatás kérdéséhez, tehát támogatólag. Csak nyilván a hazai pálya előnye, hogy így fogalmazzak, az egyházi iskolákban az megvan. Igen, hát ugye nehézség a hitoktatóknak a pótlása is, hát a hittudományi főiskola ugye az egyetemmel együtt működve most már minden évben meghirdeti a hitoktatóknak a képzését, illetve különböző formákban van ez meghirdetve, tehát akár pedagógusok, akik más szakirányú tudással rendelkeznek, ők is ugye átképződhetnek. Új tantárként úgymond felvehetik a hittant. Én buzdítanám, és szoktuk is általában a egyházi iskoláinkat főként buzdítani arra, hogyha tantestületben van olyan pedagógus, aki erre esetleg érez egy kis elhivatottságot, vagy szívesen választaná ezt, akkor főleg onnan, ugye átképzéssel hitoktatói végzettséget, szakirányt is szerezhet. Akik pedig ugye pályakezdőként vannak jelen, azoknak is bátran mondhatom, hogy jelentkezzenek a hittudományi főiskolára is, és egy szép hivatás, és biztosnak tűnő, az elkövetkező években úgy tűnik, hogy biztosnak tűnő hely, hiszen látván a hitoktatói állománynak a, hát nem mondom azt, hogy előregedését, de hogy egy kicsit az utánpótlás, hogy mennyire nehézkesen megoldható, emiatt várjuk a fiatalokat, a pályakezdőket is erre a szép szolgálatra.
Arról beszélünk, hogy hitoktatás. Hitoktatási iroda vezetőjeként mit tart legfontosabbnak, hogyha hitoktatásról van szó? Sokakban azért ez egy picit ilyen kérdőjel, vagy visszásan is hathat, hogy mi az, amit kötelezően meg kell tanítani a gyerekeknek, hogyha hitoktatásról van szó, vagy fontosabb-e az, hogy máshová helyeződjön a hangsúly, esetleg a hitre nevelésre?
Igen, az utolsó mondatba bele kapaszkodva úgymond, valóban a hangsúly hitoktatás területén máshol van. Nyilván az által, hogy bekerült az iskolábai módon, volt már ilyen a történelemben, tehát nyilván nem egyedi, de hogy bekerült az iskolai keretek közé a hitoktatás, emiatt egy picit legalábbis felületesen úgy érződik, mintha van egy hangsúly eltolódás az oktatás irányában, és nyilván van, de valójában irodánk részéről is ez több fórumon megjelenik, hogy alapvetően, ha katekézisből indulunk ki, és mondjuk akár nem is a hit oktatás szót használjuk, mert ugye abban benne van az oktatás, hanem sokkal inkább a hitre nevelésről szól, akkor nyilván ezt a hangsúlyt, amennyire lehet, a hittanórákon is meg kellene őrizni. Tehát nem az a fontos, vagy nem azt emelném ki első helyen, hogy tegyük fel a 10 parancsolatot, vagy a katekizmusnak a kérdéseit megtanítsuk, illetve válaszait megtanítsuk a gyerekekkel, vagy azt a tananyagot, amit ugye a hittankönyvek hoznak. Nyilván kell egy iskolai keretek közé, kell egy hittankönyv, kell segédanyag, és vannak jó megközelítések, tartalmas hittankönyvek, de nem a hittankönyv megtanítása a cél, tehát ezt szoktuk a hitoktatóinknak több fórumon is azért hangsúlyozni, hanem a hitre nevelés, vagy így is fogalmazhatunk, a keresztény életre nevelni, ugye Jézus követésére nevelni. Tehát ez nem abból áll, hogy megtanulok bizonyos dolgokat, hanem ugye kapcsolatba kerülök Jézussal az imádságon keresztül. Ha lehet így fogalmazni, mit kell megtanítani, akkor azt mondanám, hogy imádkozni kell megtanítani, de ugye ez nem olyan tananyag, hogy na most megtanulok egy mondatot, hogy mi az imádság, hanem ez inkább egy nevelés, ugye. Egy életforma maga a kereszténység, tehát ezt megtanítani, oktatni nem nagyon lehet, ezt eléjük lehet élni életpéldaként, tehát sokkal fontosabb ugye a hitoktatónak a személyisége, az, hogy ő hogyan éli meg a saját hitét, és például a lelki gyakorlat is ezért fontos, mint hogy fantasztikus módon megtanítson egy tantárgyat. Egy pedagógus, akár egy, nem tudom én, egy magyar tanár, hogy most ki, vagy történelem tanár, lehet, hogy ha kezébe adnánk a hittankönyvet, lehet, hogy pedagógiailag jobban előadná a hittan anyagát, mint mondjuk valamelyik hitoktatónk. De hogyha neki nincsen meg az a lelki háttere, vagy ő nem szokott imádkozni, akkor a hitoktatás valójában nem nagyon éri el a célját. Tehát akkor ugye lehetne ezt a szót használni, hogy egy vallásoktatás van, amit valóban egy hitetlen vagy ateista ember is megtarthatna, mert tud beszélni ő is a kereszténységről, csak hát meg is tudja tanítani, ha kell, ha ez a feladata, de a hitoktatás valójában nem erről kellene, hogy szóljon, tehát emiatt nyilván fontos a hitoktató személye, az ő személyes tanúságtétele az, amit ő a saját lelkéből, saját hitéből úgymond át tud adni, és sokszor nem is szavakkal kell átadni, hanem ez úgy kisugárzik az emberből, tehát nyilván ezt megérzik a gyerekek is, és hogyha valakinek olyan a lelkisége, hogy imádkozz el például a óra elejei mi atyánkot tegyük fel, mert lehet ilyen nagyon egyszerűen is gondolkodni erről, de megjelenik, vagy elviszi a gyerekeket például vasárnap a szentmisére, most nyilván nem az egész hittanos csoportját, mert arra lehet, hogy nincs lehetőség, de hogy azt a néhány gyermeket, akit meg lehet szólítani, tehát hogy vagy ezekhez hogy áll hozzá, tehát ezek azért lejönnek általában, és ezek fontosak, vagy a hittanórának ezek lényegesebb részei, mint az, hogy most a tananyagot megtanuljuk-e, vagy nem.
Kedves hallgatóink, Bárdos Krisztián atyával, az Egri Főegyházmegyei Kateketikai Iroda vezetőjével Papi Edikó beszélgetett.
Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa a Tagle bíborost nevezte ki különleges küldöttének az Egyesült Államokban tartott eukarisztikus kongresszusra. A hittani dikasztérium engedélyezi a Sziklás miasszonyunk tiszteletét Kalábriában. Az amerikai püspöki konferencia elnöke a Trump elleni támadás után a megosztottság fölé kell emelkedni. A pápa Tagle bíborost nevezte ki különleges küldöttének az Egyesült Államokban tartott eukarisztikus kongresszusra. A Szent Atya Luis Antonio Tagle bíborost az evangelizációs dikasztérium proprefektusát nevezte ki az amerikai Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus kongresszusának különleges küldöttévé. A kongresszust július 17-e és 21-e között tartják Indianapolisban. A kongresszus honlapja szerint a 10. Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus egy meghívás, hogy megtapasztaljuk a mélyreható személyes megújulást, és hogy megkaphassuk a küldetést, hogy osszuk meg Krisztus szeretetét egy olyan világgal, amelynek nagyon nagy szüksége van rá. Az Egyesült Államokban a Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklaton és a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszuson résztvevő katolikusoknak lehetőségük van teljes búcsút nyerni, amelyet az apostoli penitenciária dekrétuma tett lehetővé Timothy Broglio érsek kérésére. Az Egyesült Államok püspöki konferenciájának elnöke a búcsút bejelentő közleményében hangsúlyozta. Hálásan köszönjük a Szent Atyának apostoli áldását a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus résztvevőire, és a lehetőséget, hogy a hazánkban élő katolikusok teljes búcsút nyerhetnek, ha részt vesznek az eukarisztikus újjászületés eseményein. Ezek a programok részét képezik a Nemzeti Eukarisztikus Újjászületésnek, amelyet az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája kezdeményezett. Célja az egyház megújítása azáltal, hogy élő kapcsolatot ébreszt az Úr Jézus Krisztussal a Szent Eukarisztiában.
A hittani dikasztérium engedélyezi a Sziklás miasszonyunk tiszteletét Kalábriában. Az új normák szerint a hittani dikasztérium közzétette pozitív döntését, melyek Dél-Olaszországban a Cosimo Fregomeni látnok által elbeszélt jelenések nyomán kialakult lelki gyümölcsökre vonatkoznak. A kegyhely látogatásának engedélyezése nihil obstat, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy elismernék annak természetfeletti eredetét. Szekularizált világunkban, ahol sokan úgy élik le életüket, hogy hiányzik belőle minden transzcendens vonatkozás, a Sziklás miasszonyunk kegyhelyre látogató zarándokok a hit hathatós jeléről tesznek tanúbizonyságot, állapítja meg levelében Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani kongregáció prefektusa, Francesco Oliva püspöknek címzett válaszában, a Sziklás miasszonyunk egyházmegyei kegyhely tiszteletét jóváhagyva, mely a dél-olaszországi Calabria tartományban, Santa Domenica di Placanicában található. Ezen a helyen 1968. május 11-én jelent meg állítólag Szűz Mária először Cosimo Fragomeninek, egy 18 éves, egyszerű földművesnek. A hittani kongregáció május 17-én közzétett normái szerint, melyek a feltételezett természeti jelenségek elbírálási feltételeiről szólnak, a nulla oszta kategóriába sorolt jelenség azt jelenti, hogy nem állapítják meg bizonyossággal a természet felettiség hitelességét, de felismerik a lélek működésének jeleit. Fernández bíboros Locri Gerace püspökének küldött levelében erre utalva bátorítja a főpásztort, hogy adjon teret a kegyhely lelkipásztori értékének, támogassa ennek a spirituális lehetőségnek az elterjedését zarándoklatokon keresztül is. A híveket pedig felhatalmazza arra, hogy csatlakozzanak ezekhez az eseményekhez kellő óvatossággal. Az 1968-as jelenés előtt Cosimo elbeszélése szerint egy fénysugár tört elő egy homokkő sziklából, mely a fiatalember háza közelében állt, és ez a jelenség 4 napon át megismétlődött. A Cosimo által közvetített üzenetek szerint a Szentatya megtérésre és imára szólított, és azt kérte, hogy a calabriai települést alakítsák át nagy lelki központtá, ahol az emberek találkozhatnak Isten irgalmával. Cosimo ezért kivágta a fákat a szikla körül, feltöltötte földdel, kivájta a követ, hogy egy fülkét alakítson ki benne, ahová egy Máriát ábrázoló, Carrarában vásárolt kismárvány szobrot helyezett el. A helyszín hamar zarándoklatok célpontjává vált Olaszországból és külföldről egyaránt. Kezdetben egy egyszerű kápolna állt ott, de a zarándokok növekvő száma egy nagy kegyhely építését tette szükségessé. Időközben Cosimo 1987-ben harmadrendi ferences lett. 2008-ban Locri Gerace akkori püspöke Giuseppe Fiorini Morosini úgy rendelkezett, hogy a sziklás Madonna vallási jelenséget egyházmegyei gondozásba veszi. 2013. május 22-én a Szent Péter téren tartott általános pápai audiencián Cosimo testvért püspöke elkísérte Ferenc pápához, és kérték a megépítendő sziklás kegyhely alapkövének megáldását. 2016. február 11-én Locri Gerace új püspöke Francesco Oliva egyházmegyei kegyhely rangra emelte a kultuszhelyet, a Sziklás miasszonyunk címet adományozva neki. 2017. július 10-én a kegyhely lelkipásztori gondozását az evangelizálás misszionáriusaira bízta. Vincenzo Idaatya alapította 1950-ben Calabriában ezt a vallási közösséget, azzal a céllal, hogy elvigyék Krisztus üzenetét a legszegényebbeknek is. Levelében Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa kiemeli, hogy ez a hely nagy számú hívőt vonz minden kategóriából, különösen a szenvedőket és a betegeket. Az évek során a hely és minden, ami hozzá kapcsolódik, egyre inkább a figyelem központjába került, ájtatos tisztelet és zarándoklatok célpontja lett, melyek az illetékes püspök felügyelete alatt zajlottak. Ezáltal megszilárdult az itt kialakult, imádságra és meghallgatásra épülő spirituális tevékenység. Fernández bíboros, idézve Oliva püspök szavait, megerősíti, hogy nyilvánvalóak a keresztény élet gyümölcsei mindazoknál, akik felkeresik a sziklás kegyhelyet. Az imádságos lelkület megélése, megtérések, néhány papi és szerzetesi hivatás születése, irgalmas cselekedetek, egészséges ájtatosság és más lelki gyümölcsök. Mindez anélkül, hogy felmerülnének kritikus vagy kockázatos, még kevésbé pedig problémás elemek. Locri püspöke június 3-i levelében, amelyet a hittani dikasztériumnak küldött, kérte a nulla oszta elbírálást, mivel ez az elismerés szükséges ahhoz, hogy a kegyhely tovább folytassa működését, és vigaszként, bátorításként szolgáljon mindazoknak, akik felkeresik azt, tudva, hogy szeretett közösségben vannak a katolikus egyházzal. Így a dikasztérium, írja Fernández bíboros, Tudomásul vette a főpásztor pozitív jelentését a helyszínen születő lelki javakról, valamint arról, hogy a püspök ügyel rá, hogy ne forduljanak elő visszaélések, személyek manipulálása, jogosulatlan anyagi haszonszerzés, súlyos tambeli tévedések, melyek botrányokat kelthetnének, árthatnának a híveknek és aláásnák az egyházi hitelességet. A vatikáni bíboros emlékeztet rá, hogy a helyes tiszteletet Mária, Jézus anyja, az egyház anyja és a mi édesanyánk felé mindig úgy kell kifejezni, hogy kizárjuk a helytelen tiszteleti formákat és a nem megfelelő Máriás címek használatát. A Mária tiszteletet egyértelmű krisztológiai távlatba helyezve kell gyakorolni, ahogyan azt a Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúció tanítja. Miközben az anyát tiszteljük, a fiút valóban megismerjük, szeretjük, dicsőítjük. A zarándokok jelenléte a szűzanya előtt, mely számukra az Úr irgalmasságának fényes megnyilvánulása lesz, segít nekik felismerni, hogy egyedül nem képesek hordozni az élet terheit, megérzik Isten iránti égető vágyukat és szükségüket. Ebben a valóban értékes hitbéli közegben az evangélium megújult hirdetése még jobban megvilágíthatja és gazdagíthatja a lélek működését, írja végül levelében Fernández bíboros. A dikasztérium válaszlevelével együtt közzétették Lokrit Gerace püspökének rendeletét, amely szentesíti a nulla osztály jóváhagyást, hogy elismerjék a kegyhely lelkipásztori értékét, előmozdítsák ennek a spirituális élménynek a terjedését, esetleges zarándoklatokon, ima találkozókon keresztül is. A híveket felhatalmazzák a kegyhely tiszteletére, ugyanakkor óvatosságra intik őket annak látogatásában. Mindazonáltal ez nem jelenti azt, hogy elismernék a jelenség természetfeletti jellegét, és a hívek nem kötelesek hinni benne. Minden további üzenet az érintett személyektől csak a püspök ítélete után kerül nyilvánosságra. Oliva püspök arra szólítja a híveket, hogy vegyenek részt augusztus 5-én a Sziklás mi asszonyunk Mária kegyhelyre tervezett ünnepélyes szertartáson.
Az amerikai püspöki konferencia elnöke: a Trump elleni támadás után a megosztottság fölé kell emelkedni. Egy dolog, amit mindannyian megtehetünk, az az, hogy emlékezünk az emberi személy méltóságára és előmozdítjuk azt, valamint hogy állandóan észben tartjuk azt a tényt, hogy ha valaki nem ért egyet velem, akkor is Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. Nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak adott interjújában Timothy Broglio érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke és az amerikai hadsereg tábori lelkésze. A beszélgetésben szólt a Donald Trump volt amerikai elnök elleni gyilkossági kísérletről. Szombaton a pennsylvániai Butlerben tartott választási nagygyűlésen borzalmasnak nevezte a támadást, amely egy demokratikusnak vélt társadalomban megtörtént. A feltételezett támadót a titkosszolgálati ügynökök azonnal lelőtték. A Trump elleni merényletben egy résztvevő meghalt, két másik pedig megsebesült. Trumpot egy helyi kórházba szállították, a jobb fülén okozott sebbel, majd később New Jersey-be vitték. A merénylet kísérletet elítélte Joe Biden, amerikai elnök, Trump ellenfele a novemberi választásokon, valamint a világ vezetői is. Vasárnap késő délelőtt kiadott sajtóközleményében a Szentszék kifejezte aggodalmát az előző esti erőszakos epizód miatt, amely megsebzi az embereket és a demokráciát, szenvedést és halált okozva. A Szentszék egyesül az imában, amelyet az Egyesült Államok püspökei mondanak Amerikáért, az áldozatokért és az ország békéért, hogy soha ne kerekedjenek felül az erőszakos emberek indítékai.
What is your reaction to this tragedy that has afflicted the United States at the rally in Pennsylvania?
Először is, hogyan reagál erre a tragédiára, amely az Egyesült Államokat sújtotta a pennsylvániai nagygyűlésen? Hangzott a vatikáni újságíró első kérdése az amerikai püspöki konferencia elnökéhez.
Well, certainly my initial reaction is one of horror that violence would take place in what is supposed to be a democratic society, that we're not able to talk to one another and
Nos, minden bizonnyal az első reakcióm az elborzadás, hogy erőszakra kerül sor egy demokratikusnak vélt társadalomban, és hogy nem tudunk egymással beszélni. És hogy nyilvánvalóan valaki, aki nem volt jól, mégis képes volt kísérletet tenni Trump elnök életének elvételére. Ez kétségtelenül nagyon-nagyon tragikus, válaszolta Timothy Broglio érsek, az amerikai püspöki konferencia elnöke. Ez a rémület reakciója és az a tény, hogy ez megtörténhet, mit lehet tenni az ilyen helyzetek megelőzésére, vagy ezek ellen? Soha senki nem gondolta volna még biztonsági szempontból sem, hogy ez megtörténhet. És akkor itt tartunk, állapította meg az újságíró. Nos, azt hiszem, nyilvánvalóan egy technikusnak kell elemeznie, hogy mit lehet tenni biztonsági szempontból. De azt hiszem, egy dolog, amit mindannyian megtehetünk, az az, hogy emlékezünk az emberi személy méltóságára és előmozdítjuk azt, valamint, hogy állandóan a fejünkben tartjuk a tényt, hogyha valaki nem is ért egyet velem, akkor is Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, és ezért méltóságát el kell ismernem és tisztelnem kell. Úgy gondolom, hogyha a mi társadalmunk, és itt csak az Egyesült Államok társadalmára szorítkozom, ha mi jobban tudatában lennénk ennek, akkor racionális emberi lényként képesek lennénk megvitatni azokat a problémákat és nézeteltéréseket, amelyekkel küzdünk, és talán el is juthatnánk néhány megoldáshoz. De tragikus, hogy a politikai diskurzus ebben az országban elérte azt a pontot, ahol az emberek csak kiabálnak egymással, és nincs hely a másik meghallgatására. És azt hiszem, ez az, amire Ferenc pápa folyamatosan buzdít bennünket, hogy ismerjük el ezt az alapvető emberi méltóságot, és tiszteljük azt minden lehetséges módon, hangsúlyozta az interjúban az amerikai püspöki konferencia elnöke. Mit tehetnek a püspökök az amerikaiak közötti békés párbeszéd, vagy akár az együttélés ápolása érdekében? Hangzott a következő kérdés.
Well, I think all of us in our diocese can certainly promote the importance of dialogue, the importance of respect for the other.
Nos, azt gondolom, hogy egyházmegyénkben mindannyian támogatni tudjuk a párbeszéd, a másik tiszteletének fontosságát. Még az emberi élet iránti elkötelezettségünk is azon a felfogáson alapul, hogy az emberi személy a fogantatás pillanatától a halál pillanatáig méltó a tiszteletünkre. Szerintem ebben ki kell tartanunk. Az egyik dolog, amit szerdán indítunk el, az eukarisztikus kongresszus. És úgy gondolom, hogy ez nagyszerű lehetőség lesz a párbeszéd és a megbékélés előmozdítására. És arra is emlékezzünk, hogy Jézus Krisztusban megtaláljuk üdvösségünket, és megtaláljuk az előre vezető utat is. Nyilvánvalóan Krisztus személyében találunk egy magatartási kódexet, és úgy gondolom, minél többet teszünk ennek elősegítése érdekében, annál jobb lesz a társadalmunk. Nem tehetjük meg mindezt egyedül, de mindenképpen lefektethetjük az alapot, és ösztönözhetjük azokat, akikért felelősek vagyunk, hogy mozdítsuk elő ezt a méltóságot és ezt a párbeszédet, mutatott rá az amerikai püspöki konferencia elnöke az interjúban. És a Trump volt elnök ellen irányuló támadás után, amely egy ártatlan résztvevőt is megölt, milyen imát, vagy milyen vigasztaló szavakat ajánl fel, érsek úr? Kérdezte a vatikáni újságíró. Természetesen a meggyilkolt férfi családjának együttérzésemet és részvételmet fejezem ki, valamint biztosítom őket arról, hogy imádkozom lelke örök nyugodalmáért. És azokért is, akik megsebesültek, beleértve Trump volt elnököt is, vigasztaló üzenetet küldök és saját, valamint az Egyesült Államok összes hívének imáiról biztosítom. Van még valami, amit hozzá szeretne tenni? Kérdezte végül az újságíró.
Is really a call to action to all of us to measure our discourse and to move forward in pathways of peace and reconciliation.
Ez a tragikus esemény valóban cselekvésre szólít fel mindannyiunkat, hogy mérsékeljük beszédünket, haladjunk előre a béke és a megbékélés útjain, és őszintén értékeljük a létező politikai nézeteltéréseket, és minden esetre dolgozhatunk együtt, hogy megtaláljuk a megoldásokat, zárta interjúját Timothy Broglio érsek, az Amerikai Egyesült Államok püspöki konferenciájának elnöke.
Oh,
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Milyen felemás érzések közt élünk, milyen sokféle vonzások között. Pedig zuhanunk, mint a kő, egyenesen és egyértelműen. Hányféle szégyen és képzel dicsőség hálójában evickélünk. Pedig napra kellene teregetnünk mindazt, mi rejteni való. Milyen megkésve értjük meg, hogy a szemek homája pontosabb lehet a lámpafénynél. És milyen későn látjuk meg a világ örökös tértre roskadását.
Pilinszky János Milyen felemás című versét Cseke Péter mondta el. Pilinszky Budapesten született 1921-ben, középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte. Az érettségi után jogot, majd művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a Pázmányon. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje, 44-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. 45-ben térhetett vissza szülővárosába. Első kötete 1946. májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott, 51-től 56-ig nem publikálhatott. 56. decemberétől 57. októberig a Magyar Kiadó felelős szerkesztője, majd 57-től haláláig az Új Ember belső munkatársa volt. Második verses kötete a Harmadnapon csak 59. szeptemberében jelenhetett meg. 70-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi Ikonok, s ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 72-ben jelent meg a Szálkák, 74-ben a Végkifejlet, majd 76-ban az Összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. Ettől az évtől nem is írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. Pilinszky 1981-ben hunyt el Budapesten.
Imája.
Jézus, Isten fia, akiben az istenség teljessége lakozik, te hívod a megkeresztelteket, hogy evezzenek a mélyre, bejárva az életszentség útját. Szíts fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a te szereteted hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. Töltsd be őket a lelki erősség és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra és hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére. Üdvözítőnk, akit az Atya küldött, hogy kinyilatkoztasd az irgalmas szeretetet, adj egyházadnak olyan fiatalokat, akik készek arra, hogy a mélyre evezzenek, és a testvérek körében kinyilvánítsák megújító és üdvözítő jelenlétedet. Szent Szűz, megváltónk édesanyja, biztos vezetőnk Isten és a fele barát felé, te, aki szíved mélyén megőrizted Jézus szavait. Anyai közbenjárásoddal oltalmazd a családokat és az egyházi közösségeket, hogy segítsék a gyermekeket és a fiatalokat, amikor az Úr hívására nagy lelkű választ kell adniuk. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.